nem a... Az lett volna jó, hogyha csak ugye nem látszik oldal, de... A kolléga mindjárt bejön. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Köszönöm a meghívást, és leírtam ugyan az előadásomat, itt van, de azt hiszem sokkal egyszerűbb lesz, és mozgékonyabb és hatásosabb is, hogyha szabadon beszélek. Hát időnként majd felolvasok egy-egy idézetet, de egyébként igyekszem szabadon előadni. Tehát természetesen az Akadémiai Könyvtár kézirattárának a gyűjteményét nem tudom teljességében bemutatni, hiszen olyan jelentős mennyiségileg és minőségileg is. Tehát azt fogom választani, hogy ugye elkészült 1967-ben Csanak Dórának a nyomtatott katalógusa, az lesz a kiinduló pont, hát ahhoz képest, hogy 1967 óta nem olyan túl sok Adi eredeti kézirat, autográf bukkant föl, de azért bukkant föl. Tehát az lesz, hogy a 67-ig bekerült hagyatékokról úgy általában beszélek, utána pedig a gyarapodásról, ami azóta hozzánk került, és természetesen néhány kiemelkedően értékes kéziratról pedig részletesebben fogok beszélni. Tehát amikor Csanak Dóra elkészítette a nyomtatott katalógust, akkor összesen 37 forrást, tematika egységet, hagyaték részt kellett feldolgoznia, és ugye azóta bővült ez 1-2-vel. Mint láthatjuk, itt az első a mincenti leveles láda, utána a Csinszka hagyaték két részletben, 60 Lajos gyűjtemény, Pap Viktor gyűjtemény, utána kisebb beszerzések, és utána a újabb gyarapodás, és van ott egy különös dolog, hogy fogyás vagy gyarapodás. Tehát az első, ugye a mincenti leveles láda. Ugye hát Adinak az életmódja nem kedvezett a hagyatéka megmaradásának. Ugye élete utolsó pár évét leszámítva hotelszobák lakója volt, nagyon gyakran költözött egyik hotelból a másikba, meg egyébként se törődött a kézirataink a sorsával. Tehát ha valamit megírt, letisztázott, azt elküldte a szerkesztőségbe, vagy egyenesen a nyomdába sokszor, mert mindig az utolsó pillanatra hagyott mindent, akkor megkérte a körülötte állókat, hogy semmisítsék meg a vázlatait, a fogalmazányokat. Az eredeti kéziratoknak jelentős része meg értelemszerűen a szerkesztőségekben, meg a nyomdában elkeveredett, elkalódott. Ennek ellenére ezért hál' Istennek sok minden megmaradt tőle. Az életműhöz képest kevés persze, ugye körülbelül 800 verset írt, tehát ahhoz képest nagyon kevés eredeti vers autográfunk van. Prózáról nem is beszélve, hogy milyen kevés maradt meg tőle, de azért maradt. Ezt, ami megmaradt, azt nagyrészt a családnak köszönhetjük, illetve egyrészt, ugye az édesanyjának és a bátyjának, illetve az öcsének, Adi Lajosnak és a feleségének, Adi Lajosnénak. Ugye ezt a mincenti leveles láda, ezt így hívjuk, ez az első nagy kézirat gyűjtemény, ami hozzánk került, és hát ugye ez eredetileg ez egy gyűjtemény volt, illetve kettő, mert az Ídes is és Adi Lajos is gyűjtötte a kéziratokat, de utána ez több részre szakadt. A végrendeletileg Adi Lőrincné a Veselényi Kollégiumra, az Ilakra hagyta a kéziratok egy részét. A másik az értelemszerűen ott volt Adi Lajoséknál, de ennek egy részét a Széchenyi Könyvtárnak felajánlotta az Adi emlékszobára 1941-ben. Emlékszoba céljaira onnan került, ugye eredetileg az a Nemzeti Múzeumban lent volna ez, de utána ugye ez átkerült az anyag a Széchenyi Könyvtárba. Mi pedig 1951-ben vásároltuk meg a hozzánk került levelesláda, mincenti levelesládának a jelentősebb anyagait. Hát itt nagyon sok minden van ebben a levelesládában. 104 Adi levél, amit az öcséhez írt. Hát az az igazság, hogy ezeknek a nagy része gyakorlatias kérés, sürgetés, hogy segítsen neki pénzt szerezni, ide pályázon, oda pályázon, innen kérjen, ilyen szerkesztőnek írjon, de azért van ezek között néhány értékesebb, tartalmasabb levél is, például van hangulatjelentés a Dugduk afféről, tehát azért nagyon értékes a hagyadéknak ez a része is. Természetesen a legértékesebb kézirat az az elbocsátó szép üzenetnek az eredetije. Ugye ebben a mindszenti levelesládában összesen három autográf vers kézirat került hozzánk, tehát ami elég csekély mennyiség, de szerencsére az egyik legismertebb, legszebb is, de a legkegyetlenebb verse az 1912-ben a Léda kapcsolatot lezáró elbocsátó szép üzenetnek a kézirata. Hát ez a szerencsének köszönhetjük, hogy megmaradt, mert ezt a kegyetlen verset, ezt Ady Lajoséknál írta, és nagyon sokáig, nagyon sokat kínlódott vele. Ez lehet is látni egyébként a kéziraton is, mert Adira nem volt jellemző, hogy nagyon sokat javított. Sokáig kínlódott vele, de aztán gyorsan megírta, és gyakorlatilag szinte hibátlan fogalmazványt küldte már a szerkesztőségbe vagy a nyomdába. A elbocsátó szép üzenetet sokat javított, tehát egy hétig írta körülbelül, és Ady Lajost megkérte, hogy semmisítse meg. Hát Ady Lajos szerencsére ennek nem engedelmeskedett, és ennek köszönhetjük, hogy ez a nagyszerű kézirat megmaradt. A különlegessége ennek a kéziratnak, hogy amikor megjelent ez 1912. május 6-án, ugye a nyugat mindig hó elején és hó közepén jelent meg, ez a május 6-i számban jelent meg, akkor ott van egy különös szöveg, ami így hangzik. Kitettem oda, de ilyen szecessziós hátteret próbáltam keresni, és ott kicsit nehezebben olvasható, mert a szecessziós háttereket mindjárt fizetni kellett volna. Úgyhogy ezt magam állítottam össze, ezért egy kicsit nehezebben olvasható. De azért el lehet olvasni. Tehát csak a nyugatban jelent meg a következő szöveg. Félned kell, ha asszonyra sokat bíztál, mert az asszony sokat adónak, a szárnyas férfiúnak megbocsátni nem tud halála után sem. Amíg pedig él, s téged tovább visz tőle fensőségednek parancsa, ő arra gondol, ami lényegének szimbólumos és hiányosságos tartalma. S bizony, legalább meg fogja próbálni, hogy véld bosszúja véltán alkalmas, reprezentatív latrokat keres a te büszkeséged ellen. S nagyon imádd a benned lakozó egyetlenséges asszonyt, hiú isteni magadat, hogy repülésedet meg ne zavarják így nőstényi patvarkodások. Zárójelben vers egy megírandó új szentírás ma még megszámozatlan fejezetéből. Ady Lajos azt írja az emlékiratában, hogy ezt a szöveget a vers végére illesztette Ady, és hogy ezt ő őrzi. Nálunk a kéziratban ez hiányzik. Ott fönn, legfölül, ha visszamegyünk az előzőre, ott lehet látni, ott a javítás a legfelső sorban, ott csak annyi van, hogy vers egy megírandó új szentírás számára, az is hibásan, mert kétszer szerepel a még szó, de gyakorlatilag, tehát eltűnt, elveszett ez a ajánlás, illetve összefoglaló, és nem tudni, hogy hol van. Utána Ady ezt már soha nem jelentette meg, egy évvel később jelent meg a Magunk szerelme kötet, már abban sem szerepel. Tehát ez a kézirat, ez bizonyos értelemben egy töredékét őrzi annak az eredetinek, ahogy Ady eredetileg megírta ezt a verset. Még egy röviden beszélek még valamiről. Ugye az is köztudomású, hogy Ady szinte nagyon sok kortársa, barátja, ismerőse ezt így látta, így tapasztalta, így figyelte meg. Gyakorlatilag tollal szinte nem írt verset. Egészen picit ceruza csonkok voltak nála, ezeket használta, több is a zsebében elővette, és ezzel a parányi ceruza csonkokkal dolgozott, és nálunk is van a kézirattárban egy ceruzacsunk megmaradt, ráadásul nem is akármilyen, hanem ez az, amivel az elbocsátó szép üzenetet írta. Ezt Ady Lajosné őrizte meg, és ezt ő, tőle tudjuk, ő hagyományozta így ránk, hogy ezzel írta az elbocsátó szép üzenetet. Még egy relikviára hívom fel a figyelmet, ami a gyűjteménynek szintén egészen különleges darabja. Ez Ady Bibliájának a hátlapja. Ugye hát erről többen vitatkoznak, illetve hát nem többen, mondjuk legalábbis ketten, de azóta a tudósok is próbálták kideríteni, hogy mi ebből az igazság. Ugye ott, ami nálunk van, azon a példányon az eredetin az van, hogy 1918. október 23-a és Jézus utolsó szavai arameus nyelven, ami a keresztván elhangzott, éli, éli, lamma, sabaktana. Nincs erre idő, hogy kitérjek, hogy ez miért nem sabaktáni, sabaktana, de ugye a vita arról folyik, hogy jó-e ez a dátum, vagy nem jó a dátum. Ady Lajos úgy emlékszik, hogy a születésnapja után, tehát november 22-ére való hajnalon reggel meglátogatta őt a Verespálné utcában, borzalmas állapotban volt Ady, és akkor mondta, hogy széttépte a Bibliáját, ennyi maradt belőle, itt van, őrizd meg. Révész Béla viszont úgy emlékszik, hogy Csinszkának a román szolgáló lánya Vonyica látta, amikor októberben ősszel, tehát dátumot nem tudott, ősszel valamikor csúcsán, valóban akkor csúcsán voltak, belépett egyszer a szobában, és tépte ki a Bibliának a lapjait, és megsemmisítette, elégette. Hát nehéz eldönteni, hogy mi ebből az igazság, de minden esetre ez egy olyan egészen drámai, tragikus relikvia, ami a Ady gyűjteményének mindenképpen az egyik legértékesebb darabja. Még, hogy teljes legyen ez a relikvia, megvan a boríték is. Sokáig Ady Lajos így írja, hogy őrzi a borítékot, és Ady Lajosné írta rá, hogy a Bandi kedves Bibliája. Ugye a Bibliáját mindig magával hordta, hát itt is természetesen vannak eltérések, hogy ez honnan származik, ez egy 8. rét oktáv kis Biblia. Biáktársai úgy emlékeznek, hogy Zilahon vette a Veselényi kollégiumba, de tény, hogy mindig nála volt, annyira szerette, nem csak a éjjeli asztalán, hanem sokszor a zakója zsebében is, és egyszer elő is fordult, hogy elvesztette, és hát akkor pap Viktort szalajtotta a városba, hogy keresse meg. Tehát ez a gyűjteményünknek azt hiszem, hogy egészen kivételes darabja. Ugye a Csinszka hagyaték, mondtam, az két részletbe került be hozzánk. Az egyik az még Márfi Ödön, Csinszka második férje adta el nekünk, és a második részét azt 1965-ben vásároltuk a Márfi Ödönnek az özvegyétől. Tehát itt is vannak persze sok érdekes és érdekes dolog, Csinszkának a emlékiratai, levelezése, versei, stb. De ennek ellenére engedtessék meg, hogy én most ne kéziratokról, autógrafokról beszéljek, hanem relikviáról, és hát a kézirattárnak ugye egészen különleges viszonya van a hajfürtökhöz. Azt hiszem a könyvtár történetben egyetlen intézmény, a miénk, amik ellen tüntetést szerveztek egy hajtincs miatt, hát erről most nem fogok részletesen beszélni, ugye hát a Petőfi affér, a Petőfi hajtincsnek, a hajfürtnek az afférja, ez akadémia előtt tüntetés volt, nem részletezem, ez csak azok miatt, azok kedvéért mondom el, akik ugye, fiatalabbak nem emlékeznek még erre az időre. Hát abban a kitüntetésben lett részem, hogy KGB-s ügynök és hazáruló. Ként szerepeltem a sajtóban. Tehát ezért nálunk a hajtincsekre különösen figyelünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Adinak 3 hajfürtjét is őrizzük, és azért is térek ki erre, mert a Ady relikviatárban, ami nemrég jelent meg, csak 2 tüntettek föl, tehát van egy harmadik is. Az első, azt itt látható, ugye akkor még Csinszka 19 éves volt, Svájcból küldött neki levelet, és küldött neki hajtincset. És akkor Ady Adi válaszolt neki, és a következőt írta. Köszönöm, amit küldött. Egyébként ott látható az a levélen, tehát azért tettem mellé, amit küldött. Csak és csupán magának teszem meg, hogy viharvert öreg főm tépet lobogójából én is küldjek, mint a legrégibb romantika korában. Tehát ez az első, ugye Adi viszonoztam. A következő hajfürt, ez a csinszka hagyatékkal került be. Ennek nem tudjuk, hogy ezt mikor vágták le, vagy kivágta le Adi üstökéből, de hát ez a második. És hát van egy sokkal nevezetesebb hajfürtünk, ez pedig a halálos ágyáról, amikor a halálos ágyán feküdt, ott lehet látni, akkor Pap Viktor, ugye földie és barátja, éjszakai útjain társa, bement oda a szanatóriumba, és levágott egy hajtincset, és a következő szöveg, ott szerintem jól olvasható, de ezért olvasom, ezt a pár hajszálat Hatvani Lajos barátomnak adom, az Ady Endre dús fürtjeiből vágtam halála napján délutánján, amikor Csorba Géza rajzolta a költőt, ott lehet látni a képen, s Vedres Márk halotti maszkját készítette. Budapest, 1919. február 19, de ez az ajándékozás napja, tehát ő a január 27-én volt benn, és ez akkor onnan származik ez a hajtincs, hajfürt. És ezzel már át is léptünk a következő nagy hagyaték részhez, ez a 60-i gyűjtemény. Hát röviden fogok csak pár dolgot mondani róla, mert kevés időm van. Ugye hát ennek a értéke egyrészt az, hogy a 60-ihoz több mint 100 Ady levél van, és van egy nagyon értékes kézirat, a Vörösmarty Akadémiának az alapító ülésén elhangzott, el nem hangzott Ady beszéd. Ugye ez 1918. november 27-én volt, Ady akkor már nagybeteg volt, nagyon nehezen tudott járni, épp hogy oda tudott bicegni a alakuló ürésre, nem tudta már saját maga leírni se a szöveget, felolvasni se tudta, de az öccse tolba mondta, és ez a kézirat, töredék is, ez pár mondat, ez is nálunk a gyűjteményünkben található. És eljutottunk a gyarapodásokhoz. Ugye nagyon sokáig, még a kritikai kiadásban is úgy jelent meg, hogy a Vallomás a patriotizmusról című cikke, a elveszett lappang, nem tudjuk, hogy hol van. A PIM-nek volt egy lapról volt egy xeroxa, egy másolata, de eltűnt a kézirat, nem tudta senki, hogy hol van. Aztán megjelent a... Mikor is volt ez? 2000... Már akkor én voltam az osztályvezető, tehát 2011-ben megjelent Svájcból Székely Artúrnak a menye, és megjelent, felajánlotta nekünk a Vallomás a patriotizmusolnak az eredeti kéziratát, plusz még Székely Artúrnak a Ady Székely Artúrhoz írott levelét is. Ez hihetetlenül értékes kézirat. Ugye 1913-ban jelent meg a Szabad Gondolatban, ez egy szabadkőműves folyóirat volt, és azért nagyon sajátságos, mert ugye egy szabadkönyves gondolatban, szabadkönyves labban Ady azt fejti ki, hogy neki a sok babonája között az egyik az a patriotizmus, a hazafiság, ugye élesen megkülönböztette nacionalizmust és patriotizmust, és ő szégyeli a babonáit, de biztos benne, hogy ez a babona, hogyha úgy adódik, olyan történelmi helyzet alakul ki, akkor ő ebben benne ez föl fog éledni. És ebben a rövid, egyébként nagyon szép cikkben van egy gyönyörű mondat, amit ott kiemeltem, és ami szállóige lehetne, vagy reméljük, hogy szállóige is, hogy a magyarság érték az emberiség csillagok felé vezető útja számára. Tehát ez volt az egyik legértékesebb gyarapodásunk. Itt van a Székely Artúrnak írott levél is. Itt a 60-i Lajos gyűjteményből a Vörösmarty Akadémia, elhangzott beszéd, ott alatta 60-inak a megjegyzése, ami vitatható, ő azt állítja, hogy ezt felolvasta a Vörösmarty Akadémia alakul őrösen, senki más nem emlékszik erre. És a kevés időm van, de ezt még el tudom mondani, ez az utolsó tétel, ez szintén nem kézirat, hanem egy Adihoz kapcsolódó emléktábla. Ugye fogyás vagy gyarapodás, ezt írtam föl, tehát a története nagyon kalandos és regényes. Emlékszem, amikor igen régen, 1986-ban oda kerültem a kézirattárba, már akkor is feltűnt, hogy a raktár egyik távoli sarkában egy törött emléktábla hever, és a szájhagyomány azt tartotta, hogy a kollégák adták egymásnak tovább, hogy ezt valamikor a második világháború idején, amikor Erdélyből a magyar hadsereg vonult vissza, akkor leszerelték, és valaki behozta a Magyar Tudományos Akadémiára, és mi ott őrizzük. Ugye hát a Ceausescu rendszerben föl sem merült, hogy ezt a témát bolygassuk, de kezünkbe akadt egy följegyzés, ami azonosította, hogy ez a tábla valószínűleg Kalota Szent Királyon volt. Utána egy kollégánk teljesen véletlenül Kalota Szent Királyra elvetődött, ott a helyi erőknek, pedagógusoknak elmondta, hogy van nálunk egy tábla bizonytalan sorsa, legyenek szívesek, ellenőrizzék, hogy van-e náluk valami nyoma. Volt nyoma. A presbitériumi jegyzőkönyvekből kiderült, hogy 1941-ben Vince Géza javaslatára, nincs idő, hogy beszéljek róla, nagyon fontos szerepet játszott Adi recepcióban, javaslatára, egyébként Adi rokona volt, Vince Géza javaslatára 1941-ben az Adi Társaság felállított, illetve akkor meghirdettek egy pályázatot, elnyerték, és egy Adi emléktáblát készítettek. Annak emlékére, hogy lehet látni a szöveget, hogy pompás magyarok tempomból jövet, mentek át a Kalota folyón. Ugyanis, mint mondtam, Adi na, Kalotaszegen rokonai voltak, és 1914. júniusában járt Kalotaszentkirályon, látta, amint a rokonai kertjéből vonultak ki a templomból, gyönyörű népviseletben a Kalota Szentkirályak, és akkor írta ezt a remek versét. Mikor ezt kinyomoztuk, hogy eredetileg ott volt, akkor lépéseket tettünk, hát restauráltottuk, az volt az első természetesen a mi költségünkön, és lépéseket tettünk, hogy visszakerüljön az eredeti helyére. Ugye a Kalota Szentkirályok örömmel fogadták volna. 2011-ben már egy-két hét volt hátra, minden elő volt készítve, a legmagasabb szinten külügyminisztériumból leszóltak, hogy ez a két ország kapcsolatát megterheli, és a románfél egész biztos, hogy a strasbourgi parlamentig el fog menni, leállították az egészet. Ugye ehhez csak egy mondatot fűzök hozzá, hogy ugye Sajó Sándor verséből, hogy gyáva népnek nincs hazája. De nem adtuk fel a küzdelmet, hanem 2014-ben végre sikerült megszervezni a felállítást, újra a helyére kerüljön, és hát mondhatom, hogy feledhetetlen esemény volt. Úgy kell elképzelni, hogy az egész falu összegyűlt a református templomban, úgy, ahogy Adi láthatta. Szakrális rendben vonultak be az istentiszteletre, tehát nem mint a csorda, hogy beözönlött, meg volt mindennek a rendje. A férfiak cifraszűrben, a hölgyek, nők, fiatal lányok gyönyörű színpompás ruhában megtartották az istentiszteletet, és utána vonultunk ki a cínterembe. Ugye hát ez is megint a politikai eseményeket, illetve hát a politikai hátteret tudni kell. A cínter, nem kellett a román műemlékvédelemtől engedélyt kérni, hogyha a cínterem falába helyeztük el a táblát. Eredetileg nem ott volt. Tehát ez az, amit záró gondolatként mondok, hogy ugye 70 év után került vissza Kalota Szent Királyra ez a tábla, és Adinak egy gyönyörű írása az Zilakról, Szép a város című kis cikkének az egyik mondatát idéztem akkor is, és mondom most is, hogy az élet a csodáké. Köszönöm szépen!